A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint megírva található Lukács evangéliumának a 23. fejezetében, a 44. verstől a 49. versig terjedő szakaszban. Lukács evangélium a 23. részéből a 44. és azt követő verseket a bibliaolvasó kalauz által péntekre ajánlott szakaszt olvasom. 12 órától 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt: Ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokasság, amely erre a látványra összeverődött, amikor látta a történteket, mellét verve tért haza. Jézus ismerősei pedig, mindnyájan és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Isten szent lelke áldja meg ezeket a fájdalmas szavakat, hogy számunkra gyümölcstermővé váljanak. Jöjjetek, hívjuk az Urat segítségül imádságban. Mindenható Istenünk, hálás a szívünk azért, hogy a te házadban lehetünk és a te igédre figyelhetünk. Olyan sok mindennel telt ez az elmúlt hét. Emlékszünk még arra, Urunk, hogy fogadalmat, ígéretet tettünk itt előtted, hogy mint a te megváltott gyermekeid, a szent eledelnek és italnak, a sákramentum jegyeinek az erejével a te dicsőségedre fogunk élni. Sokszor eszünkbe jutott ez a fogadalom menet közben, Urunk, de most mégis, amikor te előtted így együtt is megállunk, szemünket lesütve kell kijelentenünk őszintén és világosan, hiszen úgysem titkolhatjuk, hogy nem sikerült ezt a fogadalmunkat maradéktalanul megtartani. Könyörögve kérünk, atyai szeretettel irgalmasan tekintsél le ránk. Olyan nagy szükségünk van arra, hogy te a menekülés egyetlen útja, ne mondd azt nekünk, hogy most már nem foglalkozol velünk. De nem ezt mondod, hanem épp az ellenkezőjét. Hogy szeretsz, hogy számítasz ránk, hát ezért van szükségünk a te szavadra, és ezért örülünk, hogy itt lehetünk a te hajlékodban. Könyörögve kérünk, hát vegyél el most már a szívünkből, a gondolatainkból is minden akadályt, úgy, ahogyan a fizikai akadályokat elhárítottad és ideérkezhettünk. Add, hogy lelkünkben, értelmünkkel, gondolatainkkal is megérkezhessünk ide, hogy egészen rád figyeljünk, hogy igyuk minden egyes szavadat. Te vagy az, aki keresel, te vagy az, aki meg akar szólítani. Add, hogy rád figyeljünk, és tőled vegyük mindazt, ami hangozni fog. Kérünk, tehát áldj meg mindnyájunkat a te jelenléteddel. Szentlélek Úristen, védj körül bennünket. Ámen. Énekelt imádságunk a 370. imént énekelt dicséretnek a harmadik versszaka. 370. énekünknek a harmadik verse. Ó, mi édes vigasztalunk, légy kegyes megoltalmazónk. Oh, Azok az igék, amelyekkel Urunk az imént elhangzottakon túl a szívünket keresi ebben az órában, megírva találhatók a római levélben, Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levelében, a 8. fejezetben a 14. verstől a 17. versig terjedő szakaszban. Tehát a római levél 8. részének 14. és azt követő verseiből szól hozzánk Urunk szava így. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, azt hiszem, közös tapasztalatunk, talán magunkban is, de másokon keresztül is, hogy a felnőtt emberek viszonylag gyakran szoktak kiukadni oda, hogy milyen jó is volt, amikor még gyerekek voltunk, de jó lenne most is gyermeknek lenni. Hiszen jó volt, amikor éltek a szüleink, mikor nem kellett nagy döntéseket hozni, és a következményeket is nekünk szenvedni, hanem biztos volt az asztalon a kenyér, a szobában a meleg. A hét elején tartottuk a konfirmált fiataljaink táborát, és így 17 fiatallal beszélgethettem, többek között ezekről a dolgokról is. Az volt az aznapi igény, hogy gondolj teremtődre ifjúságod idején. Ezzel kapcsolatban egy körkérdést indítottam, és érdekes módon a 17 fiatalból egyetlen egy sem akadt, aki azt mondta volna, hogy ő ahelyett, ahogy most él, szeretne inkább felnőtt lenni. Egy sem volt ilyen közöttük. A felelősségvállalás a döntéseik következményeinek az elhordozása miatt érzik így, hogy jobb nekik az, ami most van, jobb nekik kamasznak lenni, hiszen már most is elég sok dologban dönthetnek tetszésük szerint, mert már elég nagyok, de a megélhetés, a boldogulás gondjai, hát ezek nem hiányoznak nekik. Való igaz, a legtöbben mi felelősséget hordozó felnőttek is szívesen ledobnánk magunkról ezeket a terheket, de sajnos ezt nem tehetjük meg, hiszen valakinek hordozni kell ezeket. Gyermeknek lenni nyilván azért jó, mert egy sor dolgot készen megkapunk, anélkül, hogy bármit is tennénk érte. De jó is lenne most is csak leülni a terített asztalhoz, a mosott vasalt ruhában, és mondjuk kérni még egy kis pénzt, tudva, hogy úgy is kapunk. De jó is lenne tanácsot kérni az élet dolgaiban olyanoktól, akiknek a tanácsaiban tökéletesen megbízhat az ember. A mai igénk üzenete az, hogy aki Krisztusban hisz, az felnőttként is gyermeki biztonságban élhet az Atyaisten védelmében. A hívő ember Isten gyermeke, felnőttként is gyermek. Ezt abból a szempontból nyilván mindenki örömmel fogadja, hogy jó gyermeknek lenni, ha egyszer van, aki gondoskodik rólunk. Jól esik az Isten támogatása. De hát azért van ennek egy másik oldala is, amiről nem mindig szoktunk beszélni, de annál fontosabb. Abból a szempontból már nem szeretjük annyira gyermeki voltunkat, hogy bizony a gyermek engedelmességgel is tartozik a szülei iránt, nem csak azzal, hogy kihasználja a szülők szeretetéből fakadó összes lehetőséget. Isten gyermekének lenni mégis kiváltság, és igen nagy boldogság is. Nem olyan, mintha valakinek nagyon szigorú szülei lennének, akik semmit se engednek meg, akármit kér vagy kérdez a gyermek, mindig csak egy határozott nem a válasz. Isten gyermekének lenni a félelem alól való felszabadulást jelenti. Annak az erősítő tudatát, hogy akárhogy is néz ki, hogy nekem kell hordoznom a családom, az életünk minden felelősségét, mégsem vagyok ebben a dologban teljesen egyedül. Nem vagyok magamra hagyva a döntéseimmel, a bánatommal, a felelősséggel. De mivel Isten gyermekének lenni kiváltság, és nem természetes, jó lenne, sőt kellene is tudni, hogy kik az Isten gyermekei. Mert ez nyilván nem bevallás útján működik, hogy én azt mondom magamról. Itt azért valami többről van szó. Pál apostol tanítása ebben a tekintetben, amit másodjára hallottunk, roppantul egyszerű és világos. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Ez a mondat szinte már veszélyesen konkrét. Ezt nem lehet félremagyarázni, tökéletesen világos állítást hordoz. Vannak, léteznek olyanok, akik ténylegesen, valóban az Isten fiai. És ennek világos bizonyítékát is adja az Úr. Világos bizonyíték az, hogy az ilyen embereket a Szentlélek vezeti az életbe. Tehát lefordítva a hétköznapi nyelvre, akit a Szentlélek vezet, annak a fejében, a szívében a gondolatok nem a sajátjai, hanem Istennek a gondolatai. Az ő saját akaratuk, törekvésük az, ami Istennek az akarata. Ez tehát a viselkedésre, az életvitelre vonatkozó konkrétum. Ez vagy így van, vagy nincs így. Kálvin János reformátorunk a római levél kommentárjában ennek a mondatnak egy nagyon különleges értékét abban látja, hogy ezzel aztán mindenfajta képmutatás lelepleződik. Hiszen akinek a gondolata nem az Isten gondolata, akinek az akarata nem az Isten akarata, az hiába mondja vagy gondolja magáról, hogy hisz, mert hát az a nagy igazság, hogy ez nem igaz. Nem tartozik az Úr népéhez az, akinek a viselkedése, a gondolkodása ezt nem támasztja alá. És hát ez a mi számunkra is egy óriási nagy üzenet. Ki határoz meg a döntéseimben? Ki uralja a gondolataimat? Természetesen itt nem arra gondol Pál, hogy a hívő ember bűntelen, tökéletes és szent, hogy még álmunkban is azt gondoljuk, amit az Isten gondol, és azt akarjuk, amit az Isten akar. Ez nyilvánvalóan lehetetlen, ezt a Biblia is tanítja, és magunkról is nagyon jól tudjuk. Mégis azért fogalmaz ilyen konkrétan, mert szeretné egyszer és mindenkorra a Biblia olvasó hívő ember szívére helyezni, hogy létezik olyan ember, igenis van olyan ember, aki a Bibliában álló erkölcsi és hitbeli tanítást nem csak hallgatja, és aztán legyint, hogy jaj, de szépen mondta a tiszteletes úr, jaj, de milyen jó lenne így élni, de hát így és amúgy. Létezik. Valóságosan van olyan ember, aki valóban követi a Bibliában álló erkölcsi és hitbeli tanítást. És az ilyen ember, ha valamikor, mert lesz ilyen is, nem teszi eléggé pontosan, vagy eléggé elszántan azt, amit az Isten kér tőle, akkor emiatt lelki furdalása van. Akkor emiatt bűnbánatot, fájdalmat érez. Tehát a jelenség valós, van olyan ember, akinek az Isten szent lelke a vezetője, akinek ezért a saját gondolata tulajdonképpen az Isten gondolata, akinek a saját akarata tulajdonképpen az Istennek az akarata. A viselkedésünk mellett, bár már ebből is nagyjából mindent tudhatunk, Pál apostol még egy másik ismertető jelet is ajánl, annak felismerésére, hogy Isten gyermeke valaki. Az ima élet őszinteségének, az Isten felé meglévő bizalomnak a mértékét kell ehhez megfigyelni. Akik valóban az Úr gyermekei, azok imádságukban valósággal beszélgetnek az élő Istennel, mint a gyermek az ő szerető, kedves édesapjával. Legyünk őszinték, nagyon-nagyon sok ember, akár még a templomba járók közül is, egyáltalán nem is szokott imádkozni. Aztán vannak olyanok, akik szoktak, de hát imádságból is nagyon sokféle létezik. Ezek közül a fiúság lelkével, a Szentlélekkel átitatott ember imádságára az jellemző, hogy az ilyen imádság nem egy-egy kérésnek a monoton mormolása, újra és újra elmondása, mint hogyha bocsánat a szóért bolond lenne az Isten, és ha elégszer mondunk valamit, akkor majd megteszi. Nem ilyen, de ugyanakkor nem is kizárólag mellétverő önvádlás. Mintha félni, rettegni kéne, mintha minden pillanatban össze kéne rezdülnünk, hogy mikor jön a pofon. A fiúság lelkével átitatott ember imádsága bensőséges, bizalmon és szereteten alapuló beszélgetés, amelyben természetesen helye van a bűnbánatnak, és helye van a kéréseinknek is. Olyan gyönyörű ez a kifejezés, hogy Abba. Nem véletlenül áll a magyar Biblia fordításokban is mindig úgy, az eredeti nyelven, ahogyan Pál apostol leírta. Mert ennek is óriási nagy üzenete van. Ez a szó, hogy Abba, ez arámul hangzik, ez egy arám szó, tehát a bibliai görög szövegben is már egy jövevény szó volt, egy más nyelvből behozott szó, pont úgy, mint a mi Bibliánkban. Az Úr Jézus korában a zsidók arámul beszélgettek, és az Úr Jézus is arámul beszélt. Abban a korban a zsidók ezt a szót a testi édesapjuknak mondták, mármint a gyermekek nyilván, amikor nagy szeretettel és bizalommal akarták az édesapjukat megszólítani. Istenre a fennmaradt írásos emlékek szerint szinte soha nem használták, csak a családon belül az édesapára. Ebben van hát az újdonság, amit ráadásul Krisztustól hoz Pál apostol, hiszen az Úr Jézus maga is kiáltott fel így, Abbá, atyám, minden lehetséges neked. Szóval Pál is ezért írja, hogy a Szentlélek segítségével a hívő ember az Istenre nem mint távoli, dörgedelmes atyára, hanem mint szerető, édes apára tekinthet. És úgy közeledhet hozzá, úgy szólíthatja, mint szerető, édes atyát, aki fenyít, ha kell, de kész a bocsánatra. És ahogy a keresztelés előtt is hallhattuk, mindenre elszánt a gyermekének a megsegítésében, a felnevelésében. Tehát az Isten nem egy rendőr, nem egy hivatalnok, hanem a szerető mennyei atya a hívő embernek. És Pál azt mondja, hogy aki így tud őszintén Istenre tekinteni, mint szerető mennyei atyára, az tartozik valóban az Úrhoz. És az az illető az Istennek fia immár, nem a szolgája, nem a rabszolgája. Calvin megint csak a kommentárban írja, hogy az Abbá megszólítás és a fiúság lelke arra utal, hogy a hívő ember mindig tudhatja, az Isten atyai szeretettel elnézően viselkedik irántunk. Elnézi a test erőtlenségét és bűneit, amelyekben a hívők még szenvednek. Tehát ő sem azt írja, hogy a hívő ember tökéletes, hanem hogy másmilyen a kapcsolata az Istennel, mint a hit nélkül élőnek, akinek nyilván nincs is különösebb kapcsolata az Istennel. Másmilyen a kapcsolat, mert bizalom és szeretet van benne. Ezért írja Pál is, hogy a félelem lelke az arra utal, mikor az ember látja ugyan a saját méltatlanságát, a bűneit, az elesettségét, de nem talál erre megoldást az Istennél sem. Aki viszont Krisztus keresztjét elfogadja és érti, az a Szentlélek által, a fiúságnak az indulatával közelít Istenhez. Ez is tudja, hogy mi mindent tett rosszul. Tisztában van minden egyes bűnével. De azt is tudja, hogy akihez imádkozik hittel, akit Abbá, atyámnak szólít, annál kegyelmet kap, nem pedig büntetést. Ott nem a pofont kell várni, hanem a megoldást. Igazi gyermekség, amire vágyunk. Az első félelemmel imádkozik, ha teszi egyáltalán. Míg a második bizalommal, a jövőbe tekintve kiált Istenhez. Íme hát a viselkedésünk és az Istennel való kapcsolatunk mélysége által mutatja meg az Úr lelke, hogy istenéi vagyunk-e valóban, vagy csak eljátsszuk, vagy éppen álmodozunk róla. Maga a Szentlélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Belső énünk, életünk jellemzői válnak eszközzé az Isten lelkének a kezében, ami hitbeli nevelésünkhöz, sőt a megnyugtatásunkhoz, hogy az Istenhez tartozunk. És ezt ráadásul világosan mutatja meg. Nem marad ez valami balladai homályban, hiszen egy nagyon fontos kérdés. Pálon át most neked is segít az Isten testvérem, hogy megláss, valóban az Úr gyermeke vagy-e, vagy sem, mert ha igen, akkor mindaz igaz rád, amit a Bibliában Isten az ő gyermekeire nézve mond. De ha nem, akkor ne dőlj hátra, megelégedve, vagy én már a célba értem, hanem akkor kérd az Urat, hogy legyen neked is utad hozzá, hogy lehess az ő gyermeke, az ő fia. Hiszen Istenhez tartozni és az ő fiának lenni, az nem kevesebbet jelent, mint magát az életet. Pál a felolvasott szakaszban hol Isten gyermekeiről, hol meg Isten fiairól beszél, nagyon fontos ez a különbség is. Ugyanis ahogy a mi nyelvünkben, éppen úgy a legtöbb nyelvben, így a bibliai görögben is külön kifejezés van arra, hogy valaki valakinek a fia, meg arra, hogy valaki valakinek a gyermeke. És Pál a fiú kifejezést is használja, hiszen így hallottuk, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Hát ez pedig azért fontos, hogy fiúnak is írja az ilyeneket Pál, mert Istennek egy fia van, az Úr Jézus Krisztus. És Pál azzal, hogy fiakként, nem csak gyermekekként szólítja meg a hívőket, a hívő embernek a Krisztussal és az Istennel való különleges kapcsolatára utal. Ha én az Isten fia vagyok, nyilván egy adoptáció, egy örökbefogadás által, és nem vér szerint úgy, mint az Úr Jézus, akkor hasonlítanom kell az Úr Jézusra nekem, a hívő embernek. Az evangéliumok egyöntetően írják, hogy az Úr Jézusról a cselekedetei a benne munkálkodó Szentlélek alapján derült ki minden figyelmes szemlélő számára, hogy ő valóban az Isten fia, hogy ő valóban igaz ember. Így van ez, így lehet ez csak a mi esetünkben is. Ha bennünk és általunk is az Isten szent lelke tud munkálkodni, ha ennek világos jelei vannak, akkor vagyunk Isten fiai mi is. Így tehát a lelkünk, az életünk, a viselkedésünk és az imádságunk is bizonyíték annak, hogy Isten fiai és az Úr Jézus testvérei, örökbefogadott testvérei vagyunk-e. És mindez azért lényeges, mert ha gyermekek vagyunk, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Tehát jó kérdés, emlékszem, egészen régen én is sokat gondolkodtam ezen, milyen gyönyörű kifejezés az Isten örökösének lenni. Na de hát mit öröklünk az Istentől, házat, földet? Nyilván nem. Az Isten öröksége az ő hatalma, és az örök élet. De mindezt csak mint Krisztus örökös társai nyerhetjük el a vele való közösségben. Ahogyan az Úr Jézus is ezzel a képpel szólva örökölte ezeket, mikor dicsőségben feltámadt, mi is csak úgy fogjuk örökölni, vállalva a Krisztus szenvedéseit. Tehát a Krisztus szenvedése az nem csak az alapja, hanem állandó jellemzője is a keresztjén ember életének. Hiszen azt tudjuk, hogy a kegyelem az a Krisztus véréért van, és ilyen módon áll és igaz a mi megváltásunk. Ez világos. De nem csak ennyi a dolgunk a Krisztus szenvedésével, hanem ez állandó jellemzője is a keresztjének életének. Minden olyan fájdalom, ami a keresztjén hitünkből fakad, az osztozás az Úr Jézus szenvedésében. De mik lehetnek ezek? Például a saját bűneid miatti fájdalom, vagy valaki más bűne miatti fájdalom. Vagy mondjuk a kísértések és a bűn elleni harcnak a szenvedelme. Vagy mondjuk azok a helyzetek, amikor a bibliai tanítás komolyan veszed, és ezért egyszer csak szembe kerülsz a világgal. Mikor mindenki csúnyán néz rád, és haragszanak, és bántanak pusztán azért, mert te ismered és komolyan is veszed azt, amit az Isten a Bibliában mond. Gyakran csak egyáltalán már a tanúskodás a Krisztusról, már ez is egy szenvedelmes helyzethez vezethet. Szóval bőségesen találhatunk példát erre a dologra, ha valóban vállalkozunk arra, hogy Isten gyermekeiként, Isten fiaiként éljünk. Hát ezért is nagyon jó, hogy a Bibliaolvasó kalauz szerint így a nyár közepe vége felé az Úr Jézus szenvedésének és feltámadásának az esemény sorát olvashattuk végig, amelyből egy rövid részlet elsőként a mai istentiszteleten is elhangzott. Mert nem lehet elégszer találkozni ezekkel az igékkel. Hiszen a hitünk mélysége, ahogy az augusztus 20-ai igehirdetésből is hallhattuk, az, hogy nem csak gondviselő, hanem megváltó, a bűnből, a halálból megváltó Istenünk van. De ahhoz, hogy ezt értsük és értékeljük, tudnunk kell, hogy hogyan és miből váltott meg. Úgy hallottuk, hogy az Úr Jézus a halála előtt is imádkozott. És az imádsága igazi fiúi imádság volt. Tökéletes bizalommal és szeretettel kiáltott a legelveszettebb helyzetben is így, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Aj, de sokszor előfordul velünk, hogy éppen a legnehezebb időben, a legnagyobb bajban fogy el a bizalmunk Istenben. És akkor futunk fűhöz, fához, embere azért, mert szeretnénk valahogyan boldogulni, és csalódottak vagyunk. És az Isten az, akit vádol ilyenkor az ember. Olyan jó lenne, ha pontosan akkor tudnánk különösképpen is bízni az Úrban, amikor igazán szükségünk van rá. Sajnos sokszor azt hisszük, hogy hívő emberekként vörös szőnyegen, ünneplő ruhában baj nélkül fogjuk végigjárni az élet útjait. Hiszen azért vagyok hívő ember, hogy velem minden a lehető legjobban sikerüljön. Pedig hát az Isten lelke ime ma is elénk adta, hogy még az ő tökéletes, bűntelen fiának is szenvednie kellett. Az ő életében is ott volt a szenvedés. Mi mégis azt várjuk az Istentől, hogy mindentől kíméljen meg. Nos, ez az elvárás akár még jogos is lehetne. Hiszen ha az Isten mindenható, akkor neki tényleg nem sokba telne azt mondani, hogy a jég ne hújjon rá a hívő ember autójára, hogy a föld ne ott rengjen, ahol imádkozó ember van, és lehetne hosszan sorolni. Még akár jogos is lehetne ez az elvárás. Csak nem válna a hasznunkra, ha az Isten így gondolkodna rólunk. Mert sajnos az az igazság, hogy sokszor a szenvedések és a megoldandó problémák visznek bennünket előrébb. És a kényelmes élet ezzel szemben halálba dönt. Isten a fián keresztül mutatta meg, hogy az örök életet azoknak akarja adni, akik ebben a földi életben készek mindent vállalni az Úrért, az Úrral együtt. A szenvedés felvállalása mégsem szerző oka az üdvösségnek. Nem úgy van ez, hogy na én szenvedtem, most már akkor nekem jár az üdvösség. A szenvedés az üdvösségnek az előszobája, a helyes sorrend, mondja Calvin. Szenvedés, üdvösség. Nem enélkül és nem fordítva. Az Isten a szenvedésen túl tartogatja az örök boldogságot nekünk. Szóval, ha fiak vagyunk az Úr családjában, akkor a bajban mondhatunk, és mondjunk is fiúi imádságot. Ne vádoljuk az Istent, és ne csak panaszkodjunk. Annak is helye van, de ne csak panaszkodjunk. Az Úr Jézus nem kesergett utolsó földi imájában, amikor a nyelve az ínyéhez tapadt a szenvedéstől. Csak ennyit mondott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Mert ekkor is tudta, hogy Isten őrzi őt, hogy lehetséges az Isten kezébe tenni a szenvedő lelket, hogy Isten a halálban sem hagyja magára az övéit, hogy a fiának az igazságára végül fényt fog deríteni. Ezt jelenti a mindennapi életben az Abba Atyám imádság, ahogyan maga az Úr Jézus is imádkozott. Töretlen bizalom ez az Isten atyai szeretetében és mindenhatóságában. Amíg a római százados a kereszt alatt állva felismerte az Úr halála körüli eseményekből, hogy ő valóban igaz ember, valóban az Isten fia volt, addig a tömeg a mellét verve tért haza. De ezúttal nem bűnbánatból verték a mellüket, hanem győzelemittasan az ellenségei Istennek. Gondolataid, akaratod, az ezekből fakadó tetteid világosan árulkodnak arról, hogy kié vagy, hogy ki vezet téged. Róluk is kiderült, hogy ki hová tartozik. Nos, onnan indultunk az ige hirdetés elején, hogy felnőttnek lenni sokszor nehéz, mert az ember magányosnak érzi magát, és a rajta nyugvó felelősséget pedig túlzottan nehéznek érzi. A mai két ige arra figyelmeztetett, hogy nem vagy egyedül. Sőt, lehetsz mindörökre gyermek a szónak a legjobb, legnemesebb értelmében, hiszen fia lehetsz az élő Istennek. És ha fia vagy, akkor örököse is, akkor mindened, mindene a tiéd, akkor mindene, amiért csak van az Istennek, te rád vár. Ne félj tehát az életed fordulóitól, mert ha hiszel, akkor van kire támaszkodnod. És legyél bátran gyermek, a mennyei atyában vakon, mindenek ellenére, minden helyzetben is bízó gyermek. Ahogyan az Úr Jézust, az ő egyszülött fiát feltámasztotta, kivette minden bajából, és örök örömbe vezette, éppen olyan bizonyosan fog téged is a belé vetett hit szenvedései után az örök boldogságba emelni. De addig sem hagy magadra, hiszen maga a Szentlélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. A Szentlélek bizonyságtétele ebben a földi életben pedig csodákat jelent. Isten letagadhatatlan jelenlétének és hatalmának jeleit az életedben. Éj hát bátran és boldogan, Isten gyermeke. Ámen.